podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Kabát, rám nőtt lassan bőrömmé vált. Fokó szürkére színez, még jól sem áll, eddig hordtam, mégis jó lesz eldobni már.
Valódi sportdömpinggel várjuk a hallgatókat. A hölgyeknél a magyar női röplabda válogatott Lettország ellen lép pályára a döntőfontosságú Európa-bajnoki csoportmérkőzésen, ahol minden pontnak óriási súlya van a továbbjutás szempontjából. Ezzel párhuzamosan a férfi kosárlabda válogatottunkra is kőkemény csata vár. Észtország ellen kell kiharcolni a győzelmet a világbajnoki selejtezők drámai végjátékában. Kezdés 18 órától. A koronát pedig este a labdarúgás teszi fel a napra. A tét nem kevesebb, mint az alapszakaszba jutás. Ferencváros, Trabzonspor, labdarúgó Európa Liga selejtező visszavágó, 20 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sport Rádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntünk mindenkit, ez a 40x20, a fedélzeten Danyi Gábor, Szilágyi Péter, az M4 Sport szerkesztője és riportere. Bocsánat, Gábor, hogy neked nem kezdtem el felsorolni a titulusokat, de jelenleg, hát akkor a legfontosabbat azért csak elmondom, a NEK a női szakág vezetője, korábbi szövetségi kapitány, Bajnokok Ligája győztes vezetőedző, és a többi. És a többi hosszan sorolhatnánk, jó magam.
Amatőr teniszező, bocsánat.
Igen, nem ezzel mindjárt bele is csapunk ebbe, jó magam, Kulcsár András vagyok. Tudjuk, hogy imádod a teniszt, mint a... de hogyha valaki nem tudta volna, akkor most megtudta. Ma volt már?
Ma még nem, de tegnap délután volt, és reményeim szerint holnap is ebben kezdem a napot. Ma délután azért nincs, mert innen a Nekára megyek vissza, egy munka feladat vár rám, és azért tudni kell súlyozni a fontossági sorrendbe. Néha sokak meglepetésére, tehát a tenisz az fontosabb, természetesen csak vicc volt, ma nem fér bele, de vannak ilyen napok.
Van egy jó meg egy rossz hírem, teniszről ma már többet nem fogunk beszélgetni, a Nekáról viszont igen, hiszen jó néhány élményed van, meg hát mi is kíváncsiak vagyunk a mostani helyzetre, már csak azért is, mert hát Sótonyi Lászlóval is napi kapcsolatban voltál is vagy. Itt van velünk Peti is, mennyire égsz már szuperkupa lázban?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát érdekes dolog ez, erről múlt héten beszélgettünk röviden, hogy
de az most már közeleg, azért most már is közeleg. Kérdezem.
Ugye az ember még mindig nem tudja eldönteni, hogy ezt felkészülési mérkőzésként kezelje, vagy tétmérkőzésként, mivel újdonság, ezért az ember szerintem kevésbé ég lázban, mert ilyen még nem volt, vagy nagyon régen volt. Ettől függetlenül bármikor ezeket a csapatokat nézni, az mindig lázba hozza az embert, aki szereti a kézilabdát.
Foglalkozunk még ezekkel a témákkal, de itt van már velünk a vonalban az Esterházy SC ügyvezetője, Jordán Dániel, akit ezúton is köszöntünk. A női csapat az előző szezon végén egy ezüstéremmel, egy NB1-bés ezüstéremmel harcolta ki a feljutást az NB1-be. De hát egy elég érdekes szezon elé nézünk. Elek Gábor is elmondta, hogy azért kíváncsi, vagy bízik benne, hogy mindenki be tudja fejezni majd a bajnokságot, de nem biztos ebben. Egy újonc csapat ügyvezetőjének hogyan telt a nyár? Mennyire volt ez nyugodt, vagy folyamatosan égett a telefon?
Sziasztok, üdvözlök mindenkit és a kedves hallgatókat is. Igen, valóban visszatérő újoncok vagyunk itt az NB1-es női bajnokságban. Hát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nyugodt nyaralással telt a nyári időszak. Valóban itt már nálunk mondhatom, hogy azért ugye április második felétől erőteljesen lázban égett mindenki, és égtek a telefonok. Nyilván ez nekünk egy hatalmas dolog, itt az Egri Egyetem női kézilabda csapatként a világ egyik legerősebb női kézilabda bajnokságába jutni. Minden szinten nagy izgalommal fogadtuk, és várjuk is a mai napig. Ahogy ugye említetted a Gábor urat is, mi is úgy gondoljuk, hogy ez egy igen összetett és komplex idény lesz. Én azt szoktam mondani a kollégáknak, játékosoknak, és azt mondtam az év kezdi beszélgetésen, hogy véleményem szerint itt a bajnokság két fronton is fog zajlani. Egyrészt a pályavonalon belül, illetve a pályavonalain kívül, amit mi a háttérben tudunk és próbálunk legyengetni.
Hadd idézek tőled egy mondatot, amit a heol.hu-nak adtál. Nem az a fontos, hogy kik sorakoznak fel a rajtnál, hanem az, hogy kik lesznek azok, akik végig állva maradnak. Hogy lehet ebben a helyzetben végig állva maradni? Hogyan kellett előkészíteni ezt az idényt, úgyhogy te is említetted, hogy még szezon közben is folyamatosan kell majd itt alakítani dolgokat. Az egyetem az mennyire teremte ez azért mégiscsak egy stabil hátteret?
Igen, nagyon jól felkészült, hogy valóban ezt nyilatkoztam itt a helyi médiában, és így is gondolom ezt még a mai napig is, javarészt ebben a helyzetben. Nehéz időszakban jutunk föl az első osztályba. Ugye most szerintem senki számára nem árulok ez a nagy titkot, hogy a sportban egy bizonyos racionalizálásra került sor, legalábbis vagy került sor, vagy folyamatban van, legalábbis a női kézilabdában biztosan. És ennek már ugye láttuk a jeleit itt a korábbi időszakban is. Ennek fényében kellő alázattal és önmérséklettel próbáltuk összeállítani a jövő évi dolgokat, és bízunk abban, hogy jól gondolkoztunk, és ez ki fog nekünk tartani anyagi muníciót tekintetében az évad végéig. Ugye említetted az egyetemet, mi az egyetem, Egri Egyetemnek, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemnek vagyunk a sportegyesülete. Mondhatnánk, hogy az egyetem a főszponzorunk, és hál' Istennek a nyilván egy egyetemi lehetőséghez mérten teljes mellszélességgel áll mind a fenntartó, mind rektorasszony a női kézilabda csapatunk mellett, úgyhogy ez egy bizonyos nyugalomra ad nekünk okot, azonban hátra nem dőlhetünk mi sem, mert itt azért az évad során mindig szoktak osztálytól függetlenül váratlan dolgok lenni, és úgy gondolom ez így lesz az első osztály tekintetében is, de nagymértékű racionalizálásra és önmérsékletre volt nálunk is szükség, illetve helyén kellett kezelnünk a dolgokat.
Köszöntelek én is itt közöttünk az adásban, és gratulálok én is a feljutáshoz. Nekem az lenne a kérdésem, hogy amikor egy olyan csapattal beszélgetünk, akkor a sportszakmai részéről szoktunk beszélni, hogy mennyire más egy nyár egy feljutó csapatnak. Sok név kicserélődik, sok játékos érkezik vagy távozik. Át kell gondolni, hogy ugye más ütemben megy mondjuk egy másodosztályú szezon, mint az első osztályú, tehát hogy az egész egy ilyen gondolkozásmód váltással telik, de emellé most ugye, ahogy említetted, a sportfinanszírozásban is van egy átalakulás. És nem az volt talán a nehézség, hogy átalakul a sportfinanszírozás, hanem nem tudtátok, hogy milyen mértékben. Hogy mi lesz a szerencsejáték pénzzel, mi lesz a szponzorációs pénzekkel, televíziós pénzekkel, egyáltalán milyen ütembe kapjátok meg a finanszírozást. Így hogy lehetett tervezni? Hogy tehát a nyár mennyire volt ilyen szempontból nehéz, hogy igazából nem is tudtad, hogy mennyi forinttal a zsebedben telefonálhatsz rá egy játékosra, vagy bárkire, hogy tervez a szezonnal.
Igen. Teljesen jó a meglátásod. Nekünk biztosan így telt, ilyen idézőes kétségek között a nyár, és szerintem sok NB1-es vagy egyéb osztályban lévő klub ügyvezetőjének is. Alapvetően mi tudtuk, visszakanyarodokra tudtuk, hogy az egyetemtől mire számíthatunk, nagyjából saját bevételekben mibe számolhatunk, és próbáltunk a legrosszabb opciókkal számolni, és lépésre minden egyes döntés után, minden egyes játékos válasz után jobbra vagy balra kanyarodtunk el az úton, és természetesen ahogy haladtunk előre az időbe, növekedtek a vagy pozitív vagy negatív információk száma is, tehát igazából ez egy ilyen folyamatosan alakuló, vettünk egy alapot, egy legrosszabb helyzetet, hogy mi van, ha semmi nincs, abba elkezdtünk tervezni, elkezdtük összerakni a keretünket, nyilván itt azért a saját nagyságrendünkben lévő keretekre kell gondolni, tehát nem egy nevezzük így top 2-es, top 4-es nagy csapat számaival dolgozunk. Elkezdtünk ezzel számolni, és játékosra, lépésről lépésre haladva, az új információkat mindig figyelembe véve, de hát igazából még azt kell mondjam, hogy még az elmúlt hetekben is voltak olyan kérdéses finanszírozási dolgok, akár a mi, akár szerintem a bajnokságban lévő többi csapat életében, és sőt, még talán ma is vannak, amelyek még most sem kristályosodtak ki. Tehát ezt gazdasági, ügyvezetési oldalról is egy, nyugodtan mondhatom, hogy extra terhelés alá vonta a klubokat. Az, hogy ennek az eredményessége, vagy a sikere, ez milyen mértékben valósult meg. Én azt gondolom, hogy ezt itt az elkövetkező hónapokban fogjuk minden klubnál meglátni, így magunknál is, hogy ez mennyire sikerült egyensúlyozni abba, hogy jó teljesítmény legyen, de közben férjünk bele az anyagi kereteinkbe is. Ez egy óriási mérleg játék volt folyamatosan, ez a húz meg, erez meg, hogy nyilván legyen versenyképes a csapat, de ne vigyük csődbe az egész klubot emiatt. Tehát ez egy óriási limikóka, és hogy sikerült-e a mérleget nagyjából egyensúlyra helyezni. Mi most úgy gondoljuk, hogy igen, de ez egy pár forduló múlva a bajnokságban már talán egy kicsit reálisabb képet fogadni.
Igen, ezt akartam én is kérdezni, mert már múlt héten is beszéltünk róla, de azért hallani így a híreket a klubok házatájáról, hogy azért nem egy klub úgy indul neki az idénynek, férfi és női vonalon is, ezt akár háttérbeszélgetésekből, akár őszintén adásban is elmondva hallottuk, hogy ha most kéne a mérleget megnézni, ha így marad minden, nem tudják befejezni a szezont. Így indulnak neki a bajnokságnak. A ti mérlegetek ilyen szempontból milyen, amit el lehet ebből mondani nyilván, mert magatokkal nyilván rendkívül őszintének kell lenni egy ilyen helyzetben, azt már te tudod, hogy mennyire lehet ezt mondjuk közhírré tenni, de ha mondjuk most a reális bevételek, kiadások szemüvegén nézed, akkor be lehet-e fejezni a bajnokságot?
Igen, ilyen hírek, folyosói pletykák, amiket te is említettél, én is hallunk, és én is azt gondolom, hogy van ezeknek realitása. Nekünk egy előnyünk van a kisméretünkből, illetve a feljutásunkból adódóan, ami sok esetben hátrány, ugye, de most előnyünkre fordul, hogy nekünk ugye később derült ki, mint a bennmaradó csapatoknak, illetve nagy csapatoknak, az NB1-ben bennmaradó csapatoknak a jövője. Ugye nekünk a szinte már a bajnokság vége felé áprilisban vált biztossá májusban, hogy mi biztos bennmaradók vagyunk. Nyilván előzetes tárgyalások folytak, már mindenhol puhatolóztunk, viszont mire mi odajutottunk, hogy teljesen biztonsággal a keretet 100%-ig összerakjuk, akkora már azért láttuk az előjeleit ennek a szükséges racionalizálásnak, tehát mi ennek láttuk már, hogy valószínűleg az SZRT-s támogatások is alacsonyabb mértékben fognak realizálódni az idén, illetve egyéb támogatások is. Tehát mi igazából, amikor döntés pillanatban voltunk, ugye a csapat egy bizonyos része kapcsán, már ezeknek az információknak nagyjából a birtokában voltunk, tehát a időzelben a késedelmünk nekünk itt az előnyünkre szolgált, hiszen a döntés pillanatában egy kicsivel több információnk volt már feljutóként, és ezt szerint igyekeztünk tervezni. Nincsen benne semmi titok. Nyilvánvalóan mi is egyetemi sportklubként ez egyetem nélkül, az egyetemi támogatás nélkül nem bírnánk. Tehát ha csak egy klubot vennénk, ezt az anyagi megterhelést ilyen körülmények között nem bírná végigjátszani. Az egyetemünknek köszönhetően, és az ő sport szeretetének köszönhetően mi ma azt gondoljuk, hogy ha nem is könnyen, és nem is feltétlenül dobogós helyen, nyilván ez most a vicc helye volt, de be fogjuk fejezni a bajnokságot, de én úgy gondolom, hogy most minden ügyvezető kollégám az országban, az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban valahogy kegyetlenül izzad az Excel tábla fölött, és ezen dolgozik, hogy ő is, hogy ők is ilyen helyzetbe kerüljenek. Hát nem vagyunk könnyű helyzetben, és nem sajnáltatni akarom magunkat, félreértés ne essék, de új helyzet van, kevés információ és kevés idő volt a felkészülésre. Hát én úgy gondolom, hogy mindannyian a legjobb tudásunk szerint igyekeztünk ezt megvalósítani, ezt a feladatot.
Szia, Danyi Gábor vagyok. Először is szeretnék én is gratulálni, hogy NB1-be fölkerültetek, és
folytatva hagyományokat megint ott szerepeltek. Én most egy felvezető ellenére inkább egy derűs oldalát világítanám meg annak, hogy mennyire tudtok, és a lehetőségeitek nektek előny, nem tudom, kitalálod, de mire gondolok a többi csapattal szemben, hogy az a merítés és az az életpályamodell, amit kínálni tudtok egy mai fiatalnak, hogy gyere hozzánk kézilabdázni, akár NB1-be, és mellette kapsz egy diplomát, és lesz egy olyan mankód, amikor ennek a sportkarriernek vagy életútnak vége lesz, vagy lezáródik ilyenoknál, vagy olyanoknál fogva esetleg hamarabb, akkor ez mekkora merítés? Kérdezem ezt úgy, hogy a 2000-es évek elején én azt hiszem 6 vagy 7 évig a pécsi lányoknál dolgoztam, és háromszor nyertük meg az NB1-t. Ebből kétszer el is indultunk, egyszer nem tudtunk elindulni, és nekem nagyon jó tapasztalataim vannak, és nagyon jó időszaka volt mind az életemnek, mind az edzői karrieremnek, és komoly játékosokat tudtunk ebben, hogy diplomája lesz, hogy lesz még egy mankó az életbe neki, és ez ugye egyetemi csapatként azért nektek egy előny kell, hogy legyen. Tudtok manapság ilyen szempontból is játékosokat gyűjteni, vagy esetleg igazolni? Mennyire vonzó ez ma ez az életpályamodell?
Igen, teljesen releváns és nagyon jó a kérdés, köszönöm is szépen. Én 2016-ban kezdtem itt az ügyvezetőséget, és akkor is az volt a filozófia akkori vezetőségtől irányunkba, hogy az egyetemi tanulmányok mellett igyekezzünk ide csábítani olyan játékosokat, sportolókat, akik látják ezt a kettős életpályamodellben rejlő lehetőségeket. Az elején nem volt egyszerű, még ott a 20-as évek, 2020-as évek elején sem. Én azt mondom, hogy ne menjünk el ilyen filozófiai mélységekbe, hogy az elmúlt 3 évben beérett az a munka, én úgy gondolom, amit mindig is akartunk. Most már egy tárgyalóasztalnál, egy beszélgetés során igenis bizonyos helyzetekben, és egyre több ilyen helyzetben szempont az a játékosnak, hogy ide jön hozzánk Egerbe, tud egyetemi tanulmányokat folytatni különböző szakokon, és mellette azt csinálja, amit szeret és amiben jó, jelen esetben a kézilabdát. És ez egyre inkább kezd meghatározó lenni. Nyilván ne legyünk álszintek, egy bizonyos tehetség, képesség, adottság fölött ti játékosoknál ez kevésbé nyom még a mai napig alatba. Viszont én azt mondom, hogy a jó nagy átlag merítést nézzük, ez ma már egy meghatározó tényező is lehet egy tárgyalás során, de minimum erőteljesen figyelembe veszik, és amiben nagyon pozitív változások történtek, az a szülők. 5-10 évvel ezelőtt, mikor ezek szóba kerültek, nem bírtuk még a szülővel sem megértetni, hogy hol lesz ez majd jó az ő gyerekének évek múlva. Ma már leülve a szülőkkel, idén is még NB1-re is több olyan tárgyalásunk volt, ahol a szülőne kifejezetten mi és egy másik egyesület között hasonló kvalitásokkal rendelkeztünk. Az volt a meghatározó szempont, vagy a mérleg nyelve, hogy igen, csak itt mellette nálunk ilyen esetben tud a sportoló az egyetemre is járni, és előbb-utóbb a sportolás mellett lesz egy diplomája. Én mindig azt szoktam mondani, főleg a egyetemre belépő korú játékosoknak, gyertek ide, próbáljátok meg, csináljátok mellette az egyetemet, később is, ha tehetségesek vagytok, ügyesek vagytok, egy nagy csapat hoz később is be lehet kerülni, meg is fognak keresni, akár már egy diplomával a zsebetekben.
Harmadszor jutott fel az Esterházy SC az élvonalba, a 2013-14-es szezonban pont nélkül zárt, a 2018-19-es szezonban szintén újoncként akkor 5 pontot gyűjtött, és akkor is utána búcsúzott az élvonaltól. Most helyezésben vagy pontszámban van valamilyen konkrét célkitűzés?
Bennmaradás. De egy egyszerű választ tudok erre adni. A határozott célunk a bennmaradás, illetve nyilván majd az évad során már bízunk benne, hogy az egyre több érkező információ alapján tudunk döntéseket hozni a jövőnket illetően, azonban nyilván azt az elmúlt évet munkáját, erőfeszítését, anyagi ráfordítását, amit mind a sportegyesület, mind az egyetemünk tett ebbe az irányba, szeretnénk értékesíteni, kihasználni, és a hátrányunkat, a kisméretünket, a feljutásunkat előnyünkre fordítani, és a stabilitásunkkal bent maradni. A stabil háttérre, ami majd reményeink szerint egy stabil játékképet mutat a pályán is, ezzel szeretnénk majd bent maradni az első osztályba.
És az előny vagy hátrány, hogy Egernek férfi vonalon is van most jelenleg NB1-es csapata, amely szintén most jutott vissza?
Én úgy gondolom, elmondhatom, nem titok, hogy kifejezetten jó kapcsolatot ápolunk a Egri fiú kézilabda klubbal is. Én úgy gondolom, hogy Eger városának, Eger lakosainak büszkének kell rá lenni, hogy van két NB1-es kézilabda csapata. Szerintem sok város szeretné ezt magáról elmondani. Hátrányként semmiképp se. Én úgy gondolom, hogy ha holisztikusan gondolkozunk, hogy itt kézilabdáról beszélünk, női vagy férfi, de a kézilabda szerető közönség, a kézilabda szeretőknek most dupla lehetőségük lesz Egerbe látni a saját csapatukat, mellette ugye érkező világsztárokat más csapatok kapcsán. Én úgy gondolom, hogy azért is előny, mert ez is azt erősít, hogy Egerben igenis a kézilabdának van múltja, van jelene és jövője, és vannak emberek, vannak célok, tervek, amelyek ezt a jövőben még tovább vihetik. Én úgy gondolom, hogy a kettő mindig több, mint egy, tehát összefogva, és jelenleg is ez zajlik, ez az összefogás, mert külön egyesület vagyunk, külön klub vagyunk, de jó napi kapcsolatban vagyunk, és az összefogás zajlik azért, hogy rátegyük Egert még inkább újra az NB1-es kézilabda térképre.
A szponzorok terén nem történik az meg, hogy egymás elől halászátok el a szponzorokat?
Hát, ha őszinte akarok lenni, bárcsak ez történne meg, hogy halászunk egymás elől. Szerintem nem árulok elő nagy titkot, hogy egyrészt a feljutó helyezésünk miatt, másrészt a jelenlegi helyzetben azért nem kígyóznak, szerintem még nálunk jóval nagyobb kluboknál sem kígyóznak a szponzorok. Nyilván jogos a kérdés, és nehezíthetné ez a dolgot egy városon belül. Nem, tehát nem megyünk vérreölő harcra a szponzorokért, mindenki a maga kis környezetébe próbálja a szponzorokat bevonni, és nincs is ebből igazából köztünk érdekellentét, de tényleg sajnos az a magyar valóság, hogy vért kell izzadni jelen pillanatban bármilyen szponzorért. Nem annyira vannak jelenleg szponzorációs kedvükben a vállalkozások.
Ahogy szóba kerültek a szurkolók, azért szerintem, aki járt Egerben már kézilabda meccsen, az meg tudja erősíteni, hogy ott mindig elképesztő hangulat van, és örömöt kézilabdát nézni, meccset nézni, mert tényleg a szurkolók nagyon szeretik a kézilabdát. Ők milyen csapatot láthatnak már majd az idényben, és mikorra lehet kész? Nyilván ez is sportszakmai kérdés, és nem is kell ezt pontos számokba megadni, csak hogy látjátok, mikorra lehet meg az, amikor ez a csapat olyan szinten összeérik, hogy az NB1 már az ő ritmusuk legyen, és onnantól kezdve bátran lehessen harcolni a bennmaradásért.
Én azt gondolom, hogy bárki, aki kilátogat a mérkőzéseinkre, az egy fiatal, lendületes, lelkes, ide nekem az oroszlánt is csapatot fog látni, aki nem ijed meg a pályán lévő nagy nevektől, ellenfelektől, illetve élvezik a játékot, tehát ezt is kértük nekik, hogy nyilván Lesznek jobb csapatok, lesznek erősebb csapatok, de legfőképpen a legfontosabb, hogy élvezzék az első perctől az utolsó percig a pályán töltött időt és a játékot, mert ez óriási lehetőség nekünk is, nekik is. Az, hogy ez mikorra fog összeérni, nem szeretnék a vezetőedző nevébe beszélni, de én úgy gondolom azon dolgoznak, hogy itt az első pár mérkőzés, vagy első hónap után már ilyen kérdéseknek forduljanak meg a fejünkbe, hogy felvettük a ritmus, nem vettük föl. Nem lesz rá időnk igazából, hogy túl sokat teketóriázzunk, ezt a lányok is tudják. Mi hamarabb fel kell vennünk a ritmus, hogyha mi ebbe a bajnokságba szeretnénk teljesíteni a céljainkat, mert úgy gondolom, hogy kiesni senki se szeretne, ezért mindenki meg fog tenni mindent. Őrületes verseny lesz minden egyes pontért, hiszen nem tudjuk még, hogy a jövőbeli támogatások, működés, befolyásoló tényezőkre akár egy pont is milyen hatással lehet majd a végleges tabellán. Tehát itt senki sem fogja félvárról venni az ellenfelet, én úgy gondolom. Bízom benne, hogy a lányok viszonylag gyorsan felveszik az NB1-es ritmust. Hát én úgy gondolom azért, bár még egyszer mondom, a szakmai rész nem hozzám tartozik, egy pár mérkőzésre erre biztosan szükség lesz, de nem érünk meg a feladattól.
Jordán Dánielnek, az Esterházy SC ügyvezetőjének köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, itt voltál velünk, és sok sikert kívánunk a célok teljesítéséhez, a bennmaradás kiharcolásához.
Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük szépen.
Köszönjük, szia.
Köszönjük, szia.
És akkor maradtunk így hármasban. Gábor, a szezon előtt, minden szezon előtt általában azért szoktunk felállítani egy erős sorrendet, tudjuk, hogy kik lesznek nagyjából elől, szerintem ezt azért most is meg lehet mindkét nemnél elég könnyen tippelni, jósolni. Na de a hátsó szekció, ott lehet most erősorrendet felállítani, hogy melyik az a 3-4-5 klub, amelyik mondjuk a kiesés elkerülése ellen küzd majd?
Avval kezdeném a választ, hogy egy picit kezd hasonlítani most a női vonal az évekkel ezelőtti férfire, hogy a hátsó régióban az 5-6 csapat az bármikor kellemetlen helyzetbe kerülhet egy-egy hazai pontvesztés miatt, illetve ott lehet a 7.-8. helyen akár. Nyilván ide az EGRI csapat, hiszen feljutóként, bár az MTK nagyon tudatosan készült már az NB1B-ben, a következő erre az évre már majdnem kész volt, és nagyon ritka az, hogy egy feljutó csapatra nem mondja az ember azt, hogy na ő a kiesés ellen harcol konkrétan, de most én az MTK-ra ezt mondom. Nyilván, ha nem jön közben neki semmit, elsősorban sérülésekre gondolok, és emellett van jó pár csapat, köztük nyilván a Nekától kezdve a Kisvárdán át, jó pár olyan csapat, akinek nagyon kell figyelni, hogy otthon a Vasas is ide tartozik, ne botoljon egyszer vagy kétszer, mert nagyon könnyen ott találja magát, hogy a kiesési zónába, és nagyon nehéz lesz onnan elmozdulni. Ugye beszéltünk, és nem szeretnék én ennek nagyon fókuszt adni, hogy ha nem a pályán, hanem a financiális résznél fog eldőlni a bajnokság. Reméljük, hogy nem így lesz, hiszen a tavalyi évben ugye ez a Dunajvárosnál nagyon konkrétan jelentkezett, és a pályán a szakmai munka fogja eldönteni, de az alsó régió, tehát a tabella második fele, az sokkal kiegyensúlyozottabb lesz most, én azt gondolom, mint ami volt tavaly.
És nálatok a Nekánál mekkora jelenleg a nyugalom? Ti mit tudtok, mivel számoltok, mennyire van lehetőség, amit te is mindig hangsúlyozol, a szakmai munkára koncentrálni?
Eddig is egyébként abszolút 100%-osan, mint a fiúknál, mint a lányoknál egy olyan munkahelyet kell elképzelni, ahol teljesen nyugodtan lehet elsősorban a fiatalokra építve, a fiatalokat beépítve, mindenfajta nyomás nélkül. A financiális háttér az nyilván, mint ma Magyarországon, mindenhol egy picit ilyen várakozó bizonytalanság van, de megbeszéltük a kollégákkal, hogy mindenki a munkájára koncentrál, az edző tartja az edzést, a gyúró gyúrja a játékosokat, és majd ha történik konkrétan valami, akkor megpróbálunk hozzá alkalmazkodni, de nyilván azt feltételezzük, hogy ugyanúgy, ahogy eddig, most is végig tudjuk probléma nélkül játszani. Az Egerhez hasonlóan egyébként ugye nyilván a NEK-án sem az a prioritás, hogy sok pénzért jönnek oda, hanem inkább dolgozni, inkább a fiatal tehetségek választják ezt, és egy lépcsőfoknak, egy úródeszkának választják ezt, amit az elmúlt időszak jó pár éve mind férfi, mind női vonalon be is bizonyított, hogy mennyi játékos játszik nem csak a válogatottban, hanem az NB1-es csapatokban. Nagyon nagy büszkeség, hogy nem csak a játékosok, de most már edzői fronton is ennek a tudott a felnőtt válogatotthoz adni szakembert. És a kérdésed legvégén válaszolva a legelejére, teljes nyugalom van, hiszen augusztus 20 után kiürül a Balaton.
Akkor maradjunk itt a válaszodnak a második felénél. Szóba hoztad Sótonyi Lászlót, aki én azt hiszem, hogy itt azért a kézilabdás berkeken belül nagyon-nagyon pozitív fogadtatása volt annak, hogy Csemár Rodriguez után őt nevezték ki szövetségi kapitánynak. Már említettem a bevezetőben is, hogy ti azért napi szinten tartjátok a kapcsolatot. Mi ismerjük az egyik arcát, vagy egy arcát, amit megmutat akár mondjuk a tévé interjúk közben, a képernyőn keresztül. Na de te milyen embernek ismered Sótonyi Lászlót, és itt most nem csak kizárólag a kézilabdára, zárójel és a teniszre, zárójel bezárva gondolok.
Hát először is egy nagyon-nagyon jó ember. Ugye én nagyon-nagyon régóta ismerem, amikor hazajött Spanyolországba, és elkezdett edzősködni. Talán nem árulok el ebből a titkot, hogy ő ugye női vonalon kezdett, ő a székesfehérvári Albánál volt először, és amikor először találkoztunk, és ismervén a karakterét, én mondtam neki, hogy nem tudom, mi lesz az utat, de valószínű, hogy nem a női vonal. És akkor...
Akkor rá nem lehetett ráhúzni az Elek Gábor féle női edző.
Igen. Egy végtelenül jó ember, nagyon-nagyon szimpatikus, rengeteget higgadt, rengeteget érett, egy jó fajta vörösborhoz tudom hasonlítani, nyilván természetesen idézőjelbe, aki az idő haladtával minél jobb lesz, és minél megfontoltabb, és a tudás mellett a tapasztalat, és azok a fajta mutatói, amik a korra járnak, csak a hasznára válhat. Az, hogy a Sótonyi Lacit most kinevezték szakmai körökbe, én nem találkoztam nemhogy ellenvéleménnyel, hanem kitörő örömmel fogadta mindenki is egyöntetűen. Aki pedig laikus volt, nekik pedig hát nyilván az eredményei, az a fajta utánpótlásban és a NEK-án végzett, bár a kettőt nagyon nehéz külön választani, de itt a válogatottra gondolok, az a fajta koncepció, az a fajta megtervezettség és szakmai munka, amit a Laci elvégzett, az egyszerűen megkérdőjelezhetetlen. A mindennapokban pedig egy nagyon-nagyon segítőkész, egy nagyon-nagyon jó ember. Néha az a esetlegesen rideg, vagy kicsit kissé néha túlfűtött hangulata, az teljesen eltűnik, és bárkinek bármikor segít, ha szakmáról van szó, egy igazi ilyen mentorféle, ha szabad ilyen szót használnom, edző kollega. Nem véletlen egyébként, hogy a NEK-án az ő nevére jönnek a játékosok és az edző kollégák is. Mert abba a tímbe, abba a koncepcióba dolgozni, amit ő képviselt és kialakított a kollégáival együtt, és idősebb kis Szilárdot mindenképpen meg kell említenem, az elmúlt 6-8 év a NEK a férfi vonala az egészen egyedülálló fejlődésen ment keresztül, és ebbe a Sótonyi Lacinak pedig hát nyilván vezérszerepe volt. Az meg, amikor az ember esetleg másik környezetbe találkozik vele, például az említett teniszpályán, akkor is ugyanolyan egy pillanatig nem adja föl, és ha nem is tudja a legjobb megoldást választani, de hogy nem lehet leírni, és minden idegszálával arra összpontosul, hogy megoldja a feladatát, és hogy sikeres legyen, az biztos. Egyszerűen egy ilyen mentalitású ember, amellett pedig hát kiváló családapa is.
Mit tud ő szerinted adni a válogatottnak, amelynél Csema Rodriguez kiváló eredményeket ért el, nagyszerű az alap, azt gondolom. Egy picit azt éreztük, ezt többször beszéltük adásokban is, adáson kívül is, nyilván egy picit valami leült a válogatottnál, a fejlődés üteme megtorpant, talán ez a helyes kifejezés. És hát láttuk például azt, amit a Cseme Rodriguez csapattól szoktunk meg, ezt a fajta revansot, amit Sótonyi Lászlóék egy tornán belül a svédek ellen egy 16 gólos különbséget megfordítva tudtak úgymond bosszút állni. Tehát akár a mentalitás szempontjából, a mentális erő szempontjából és taktikai szempontból miben változhat ez a válogatott, és mi az, amit ő hozzá tud szerinted tenni?
Előjáróban számomra is nagyon-nagyon szimpatikus volt a Cseme Rodriguez, mind a szakmai munkája, mind pedig az a fajta szemlélete, amit ő képviselt, és tényleg, ahogy ő csinálta a csapatot, meg a csapaton belül ő ugye nagyon sokat hangsúlyozta, hogy egy családként tekint, és ez számomra is nagyon szimpatikus volt, de amit egyébként mondtál, valóban volt egy olyan periódus, illetve elérkeztek egy olyan részhez, és sajnos mellé párosult egy olyan szerbek elleni sikertelen szereplés, ami után ugye megtörtént ez a váltás. Ugye a Sótonyi Laci is a spanyol iskola képviselője. Nyilván itt is azért sok-sok különbség van a spanyol iskolák között. Nála az biztos, hogy mindenkinek megvan a feladata. Konkrét feladata, ezt elmondja, elmagyarázza, legyakorolta, és el is várja. Bizonyos szituációkban én azt gondolom, hogy sokkal szigorúbb, mint a Csema volt, talán ez a személyiségüknek köszönhető, de ő is, a Sótonyi Laci is nagyon-nagyon fontosnak tartja a csapatot, az egységet, és hogy egyfelé menjenek, és hogy nagyon komolyan ki tud, és ki is fog állni a játékosaiért, és tűzbe megy értük, de bizonyos helyzetekben én talán azt gondolom a legnagyobb különbség, hogy talán nincs annyi szabadság, mint ami a Csemánál volt itt a pályán, de nyilván összehasonlítva a 20 évvel ezelőtti Sótonyi Lacit, ő is nagyon-nagyon sokat változott, elsősorban abban, hogy alkalmazkodik a csapathoz, alkalmazkodik a játékosaihoz, és ez egy edzőnek egy nagyon komoly képessége.
És egyébként hogy fogadta ő a felkérést? Hiszen sokat beszélünk arról, hogy fogadta a szakma, meg hogy mit adhat ő a válogatottnak, de ugye ez mindig másik oldal egy emberi tényező is, neki ugye ez fel kell adnia egy mostani munkáját, és ugye ez mindig egy ilyen, a válogatott mindig forró kispad, nagyok az elvárások, főleg most, amikor egy ilyen nagyon érdekes szituációba kerültünk, hogy mit várhatunk el, küzdjünk-e még az olimpiai csodáért, vagy engedjük el, és egy még nagyobb fiatalításba kezdjen a keret, tehát hogy azért úgy bőven, most még mindenki örül, de bőven meg fogja találni a közvélemény, amikor majd fiatalokat hív be, vagy nem hív be, vagy még küzd a kvótáért, vagy már nem küzd a kvótáért, tehát egy nagyon ilyen érdekes időszak jön. Ilyen szempontból beszéltél-e vele erről, hogy ő hogy fogadta ezt a felkérést?
Igen, beszéltem, és nyilván nem kiadva olyan dolgokat, ami nem a nyilvánosságra tartozik, de ha még ide vesszük azt is, hogy itt a felkérés közeli időpontban megnyerte az U20-as világversenyt, akkora örömök és akkora eufóriába volt, és annyira, hogy talán úgy fogalmazott, hogy a most két olyan felkérés, siker és olyan szenzáció történt az életében, a sport terén nyilván, amiből egy sem adatik meg nagyon sok embernek, és akkor én bátorítottam, hogy hát nyugodtan örüljön és élje meg ezeket a pillanatokat, mert ez valóban fantasztikus. Nyilván a nagy-nagy örömök és a nagy-nagy eufória után jönnek azok a hétköznapi dolgok, amikről beszéltél, hogy hát egy nagyon nehéz helyzetbe vette át most a férfi szakágot. Ugye tudjuk, hogy egy hihetetlen erőviszonyok vannak, és hihetetlen kiegyenlítettség a férfi kézilabdában. Egyszerűen, tehát irreális például, ahogy most egy lehetőség lenne az olimpiára kijutni a férfi szakágnak, hiszen annyira jól kellene az Európa-bajnokságon szerepelni, és hát nyilván ugye pluszban még Magyarországon vagyunk, itt mindenki tud kritikus lenni, de ebben ő tisztában van, ezt ő felvállalta. Arról nem is beszélve, hogy a nekán, ugye itt elmondtam, hogy tényleg egy nagyon nyugodt, nagyon alkotó légkör volt, és ezt most fel kell neki adni, bár hozzáteszem, hogy nem teljesen adja föl, mert szakágvezetőként azért ott marad a háttérbe, illetve mentorálja a kollégákat, illetve a férfi szakágat, amennyiben ez az idejébe belefér. Úgyhogy nem teljesen szakad el, de nyilván az időt eltelésével azért van egy ilyen kettőség az emberben, és egyre jobban jönnek elő nyilván azok a dolgok is, hogy húha, mit kellene csinálni ugye csapaton belül is, hogy most a fiatalokhoz teljesen egy generációváltás, vagy kikkel érdemes egy következő ciklusra neki menni, az biztos, hogy eseményteli, és néha azért nagyon kemény napok elé néz.
Mindezt úgy, hogy viszont közeljövőben mérkőzése viszont nagyon kevés lesz, ami nyilván nagyon megnehezíti a dolgát, hiszen úgy építkezni, hogy kiesik egy teljes világesemény, aminek ugye ráadásul a világbajnokságról tudjuk, hogy azért vannak olyan meccsek, amik tényleg felhasználhatók a csapatépítésre, mert jön olyan ellenfél szembe, akit mindenki legyőzünk, nem lebecsülve őket, de hogy alapvetően annyival jobbak vagyunk, hogy kiesik egy ilyen szelet a tortából, azért az nagyon megnehezíti egy szövetséget.
Nagyon meg, így van, és amit most mondtál, szerintem ez okozza most az egyik, vagy ha nem a legnagyobb problémáját a Sónak, hogy ugye eddig is volt válogatott edző, de ugye most csak válogatott edző lesz. És a válogatott edző, ha nincs klubcsapata, akkor egy évben van körülbelül 6-7 hete, amikor effektíve edzést tart, meccsel, és ez nagyon kevés. És ez alatt csapatot építeni, eredményt produkálni, ez nagyon-nagyon nehéz, ez egy teljesen új helyzet, ezt neki is tanulni kell, és bizony, ugye itt az ősszel lesz egy pár nap, egy-két mérkőzés, aztán kész, ennyi, a legközelebb megint hónap vagy hónapok telnek el, nagyon nehéz ezeket feldolgozni, nyilván jár a csapatokhoz, nyilván kapcsolatot tart, beszélget kollégákkal, játékosokkal, de azért egy olyan edzőnek, mint a Só, aki eddig a klubjában is, mellette válogatottban is, gyakorlatilag 0-24-ben és a hónap minden napján a kézilabdával foglalkozott, erre is rá kell állni.
Van még jó néhány olyan edző, aki 0-24-ben a kézilabdával foglalkozik, és hát ezt most azért hoztam fel, mert a Nekánál járt nemrégiben a Bajnokok Ligája címvédő Metz együttese, két korábbi Neka növendékkel, Albek Annával és Vámos Petrával, és te is bepillantást nyerhettél, egy Bajnokok Ligája győztes edző, egy másik Bajnokok Ligája győztes edző szokásaiba. Hogyan nézett ki ez a nálatok töltött időszak, meccsi időszak?
Világcsúcs volt a BL győzelmek számára egy méter.
Először is egy nagyon közvetlen és egy nagyon normális kollega a Majonárd, és ami a nagyon-nagyon lényeges, hogy a Bajnokok Ligája megnyerése után is az maradt. Egy nagyon közvetlen, nagyon szimpatikus kollega, ugye mi azért nagyon-nagyon régóta, 2010-es évek eleje, 13-14 óta ismerjük egymást, dolgoztunk is úgy együtt, hogy együtt edzőtáboroztunk, egy hihetetlen munkamániás kollega, az Elek Gabival mondtuk azt egymásnak, amikor Dániában voltunk talán 2021 vagy 20-ban az Európa-bajnokságon a Covid alatt, hogy akárhányszor le voltunk ebédelni, vagy az étkezőbe, a Majonárd mindig egy laptoppal volt, és azt bújta, akkor a holland szövetség kapitány volt. De a nekás, hogy mondjam, edzések mennyisége, és főleg a minőségében az, hogy a szervezésben az étkezéstől kezdve az összes olyan apró részletre figyelt, és ezt nem lenne, hogy mondjam, érdemtelen eltanulni, vagy legalább kíváncsiskodni, megnézni, hogy a többiek hogy csinálják. Egy nagyon alapos és egy nagyon kiváló kollega, aki a munkában hisz, aki abban hisz, hogy azt tudja számon kérni, amit belerak. Na most ez két óra, két és fél órás edzéseket kell elképzelni, és nagyon komoly fizikális felkészítés, az edzésszám jóval meghaladja az átlagos európai elit, illetve átlagát. Itt elsősorban 6-8 edzésre kell gondolni egy héten, plusz labdás edzésről beszélek, plusz a kondi edzések, és egy nagyon komoly megtervezett szisztéma szerint élik az életüket. Mellette egy nagyon komoly, magas és szakmai szakmai tartalommal telerakott szakmai koncepcióval, és a legvégére hagytam talán az egyik legfontosabb dolgot, egy olyan háttértámogatással a vezetés a klub részéről, az elnök részéről, aki most már, hát talán nem járok messze az igazságtól, talán 8. vagy 10. éve dolgozik a Maynard Metsbe, és jó látni, tapasztalni, hogy van ilyen. A Patrice Canellié jutott eszembe, aki a Montpellierbe volt talán 20 évig, hogy vannak még ilyen helyek, ahol ennyire bíznak az emberben, magában szó szerint az emberben, és nem csak abban, amit elér, vagy nem ér el.
És jó, hogy említed, hogy ilyen régóta otthon, mert ez is egy érdekes dolog, hogy mi lett az ő titka, mert akárhogy alakul hát a csapata, akárhogy mennek, jönnek-mennek játékosok, valahogy ez a csapat mindig összeáll, és mindig ott lesz a legjobbak között. Kevés olyan edzőt lehet mondani, aki nem csak jó játékosokból tudja kihozni a maximumot, hanem ő ad világsztárokat a kézilabdának. Tehát gyakorlatilag a keze alatt nőnek világsztára, akiről arról úgy beszélgetünk utána róla, hogy klasszis. Amikor oda érkezett, még nem volt az, és azzá vált. Tehát ez egy nagyon fontos munka. Mi az ő titka ebben, hogy igazából nem nagyon lehet a láb alól kihúzni a szőnyeget, mindig összerak egy üdőképes, versenyképes csapatot.
Igen, ugye éveken keresztül itt a tavalyi év, vagy az idei évben, ugye amikor megnyerték a Final Four-nak, az egyik tuti résztvevője volt. Hozzáteszem, hogy talán Magyarországon itt és ott nem szerepeltek jól ezekbe a Final Four-okba. És nem azért, mert negyedikek lettek, hanem mert a mutatott játék, biztos, hogy ez talán itt egy magyarországi klubvezető másképpen ítélte volna meg. Magyarul kirúgták volna. És ugye ő, ahogy mondtam, ő a munkában hisz. És ha nagyon jól mondtad, Peti, tehát itt az elmúlt évekre visszamegyünk, a Győr a Metzből élt. Tehát a Szakó idén, a Buktit, előtte a, nem is tudom, a Deppa, köszönöm szépen, előtte a Jörgensen. Tehát az aktuális, hát hogy mondjam, világ legjobbjait a Győr elvitte. Tehát azok a játékosok, akik a top-top tetejére vágynak, vagyis a Győrbe, azoknak egy, hát hogy mondjam, egy jó előszoba volt az, hogy elmennek Metzbe. Na most ugye beszéltünk arról, hogy ott mennyit dolgoznak, milyen szinten. Ez egy kész tény, hogy a hogy mondjam, előszobája a legjobb helynek. Mindezt a Metz jóval szerényebb költségvetéssel teszi, mint az európai élklubok, és van egy filozófiájuk, amihez ragaszkodnak, és mind a pályán kívül ezt könyörtelenül betartják, mert minden filozófia, illetve koncepció annyit ér, amennyi megvalósul, illetve amennyit betartanak belőle, és a Maynard munkája, és az ő szakmai tudása, és a felfogása volt egyszerűen a garancia arra, hogy aki Metzbe van, és megvan benne a potencia, az előbb-utóbb a Győrbe köt ki.
Ugye profi sportról él egy olyan világ, olyan kép az emberek fejében, hogy a pénz mozgatja, a sportolók azok azt nézik, hol fizetnek többet, és oda mennek, de pont az ilyen klubok mutatják azt, hogy a sportolók igenis fejlődni szeretnének, és szeretnének a világ legjobbjává válni. Ha ezért vissza kell lépni pénzügyileg 3 lépcsőfokot, akkor oda mennek, akkor megteszik, és nagyon sok ilyen játékos van, aki vele akar dolgozni. Mindegy. Kb. Ő fizetne érte, csak dolgozhasson.
Ez pontosan így van. Egy párhuzamot tudnék mondani a fiú vonalról, a GOG, a Dán Akadémia, oda bekerülni, az nem csak azért, hogy mondjam, rang, mert a legjobb tudású játékosok vannak, hanem olyan szellemiség van, meg olyan koncepciójuk van, hogy biztos, hogy az első lépcső a Bundesligához, illetve ahhoz a top csapatokhoz, amit most a Metzről beszéltünk, és ha rendszerben nincsenek meg ezek a csapatok, amiről most beszéltünk, akkor egyszerűen a rendszer nem tud kiteljesedni. És azért kellene ugye magának a rendszernek úgy megbecsülni ezeket a csapatokat, és az alattuk levőket ugyanígy, mert így teljes a rendszer, mert ahogy beszéltünk itt sajnos a podcastunkban egy pár gondolat elejéig, a pénz egyszer el fog fogyni.
Most ugye nyári szünet van, tehát gondolom, hogy az akadémián is azért egy picit csökkentettebb üzemmód van. De hát említettem, hogy visszatért két korábbi növendék, akik most már Bajnokok Ligája győztesnek mondhatják magukat. Ráadásul Albek Annával is Maynard mondhatjuk, hogy csodát tett, aminek baromira örülünk. Sok szempontból én nagyon kedvelem Annát, meg hát a válogatott szempontjából is, de hogy a nekának mit jelent az, hogy ezek a növendékek visszajönnek, és azt tudjátok mondani ti is a fiataloknak, hogy látod, ha beleteszed a munkát, megvan a tehetség, ha ez szorgalommal párosul, akkor akár odáig is juthattok. Nyilván mindenki nem fog.
Ez így van. Hát ez a legjobb cégér, ez a legjobb, hát hogy mondjam, reklám, és volt is egy élménybeszámoló, az összes akadémista ott leste az Annáékat, illetve a Petrának a válaszait, meg az élményeit, és ennél jobb nincs. Tehát amikor egy akadémista tud beszélni azokkal a játékosokkal, akik onnan indultak, és az aktuális világ legjobbjai címét viselik, az élménybe, motivációba, inspirációba ennél jobb nem kell, és ahogy mondtad, valóban nem lesz mindenkiből Albek Anna, vagy Vámos Petra, vagy Bajnokok Ligája győztes, de az, hogy az NBA egy jó NBA-1-es játékos, vagy a kézilabdában maradó, és ezt megszerető, és ezt továbbadó játékos, és így fog gondolkodni, ez legalább annyira fontos magának a rendszernek, mert valóban nem lesz mindenkiből top-top játékos, de viszont a rendszer a nem top játékosok nélkül nem működik.
Neked volt lehetőséged a két hölgyel beszélgetni egy kicsit négy szem közt is, vagy hat szem közt?
Inkább azt mondom, egy nagyon-nagyon rövid időt, ugye az Anna egy nagyon nyitott, egy nagyon pozitív személyiség, ő neki talán most inkább jobb a kedve, nem mintha Petrának nem lenne, de ugye azért a Petra azért titkon reménykedik, hogy egy picivel több játékpercet kap. Pechére, aki ugye a rivális a posztján, ő egy francia játékos, ráadásul jól is játszik, hozzá kell tennünk, de a Petra morálját és akaratelét ismerve biztos vagyok benne, hogy megbirkózik ebben a feladattal, és több játékpercet követel magának.
Másfél percünk maradt, úgyhogy most már csak rövid tippekre foglak megkérni. Tehát említettem, hogy beszélgetünk a szuperkupáról. Hát arról már érdemben nem fogunk, viszont hogy így a meccsről átkanyarodjunk, a Ferencváros, amely előtt a felkészülés során kikapott a Debrecentől, legyőzte a meccset a végén büntetőkkel. Hogyan látod az esélyeket az Eto-Fradi párharcán a szuperkupa tekintetében?
Én sok rangot nem gondolok ez mögé, egy nagyon jó mérkőzést várok, egy Fradi Győr vagy egy Veszprém Szeged az mindig egy kuriózum bármelyik szakaszába a bajnokságnak. Nagyon, hogy mondjam, nagyon annak a fázisában van a Győr, ahogy hallom, látom, hogy még nagyon azok a játékosok nem jöttek vissza, nem teljes úgy a keret, ami a nagy nevekből áll. A Ferencváros valóban kikapott a Debrecentől, de azért hát a meccsben nyerni, akár hétmintesek, akárhogy, bocsánat, Strasbourgba a meccs ellen, az egy megsüvegelendő. Én nagyon remélem, hogy el fog tűnni az a nagy különbség, ami tavaly volt a Győr és a Fradi között, és egy szoros mérkőzés lesz, a Győrnek egy-két gólos győzelmét várom.
Csak egy tipp, Veszprém-Szeged, Veszprém vagy Szeged?
Veszprém.
Köszönöm szépen.
Határozott számunk kérhető.
Így van, a folytatásban majd behajtjuk rajta, de mára ennyi volt a 40x20, köszönjük szépen a figyelmet.
Ez volt a 40x20 a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. We will find a possible to tame like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a running, eyes closed in the dark, headed for a wall, full speed. Oh, it's about to leave a mark. Oh, and it was freedom. You hold me, I scream your name. Through all of the madness, I take the blame. And I only want you when you're gone. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi egy